Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Csak röviden összefoglalom a múltkori legfontosabb mozzanatokat, amelyek fontosak a mai óra logikának a megértéséhez. Tehát, hogy a nemzeti identitásról beszéltünk, mint egy társadalomtudományi, szociológiai, történettudományi fogalom ennek a tartalmáról elméleti alapon az első időszakban. De tulajdonképpen maguk számára is fontosabb kérdés az, hogy ma az emberek számára mit jelent a nemzeti hovatartozás, és milyen szerepet játszik a személyes identitás alakításában a nemzeti identitás, a nemzeti érzület, a nemzethez való tartozás. Tehát én ezt tekintem szociológiai problémának, amelynek a súlyát sokféleképpen is lehet illusztrálni. Egyrészt ez egy nagyon súlyos, és azt hiszem, hogy az elmúlt 50-60-70 év tendenciáját látva, tehát a globális migráció beindulását látva, ez egy borzasztó érdekes kérdés, hogy mit kezdenek az emberek azzal a nemzeti hovatartozásukkal, amelybe beleszülettek, ugye? Mert tulajdonképpen a nemzetbe beleszületik az ember, az élete során megváltoztathatja azt, hogy melyik országban él, és ilyen értelemben a befogadó ország nemzettudata, nemzetidentitása számára is egyfajta identitásképző konstrukció, de hát valamit kell kezdeni azzal, ami mögötte van, ráadásul a mai migráció ebből a szempontból nem feltétlenül a szakadás jegyében, az elhagyás, a magunk mögött hagyás jegyében zajlik, hanem valami fajta keveredése a különböző identitásoknak, többek között például a nemzet tekintetében, azzal a kibocsájtó nemzettel, ahova beleszületünk, és azzal, ahol mondjuk élünk, stb. A másik nagyon fontos szempont, ez a nacionalizmus kérdése, amely ma is úgy tűnik már elméletileg is, hogy ez egy nagyon fontos mozgatórugója a társadalmi integráció lelki mechanizmusainak, és ezt a nacionalizmus egy nagyon ellentmondásos érzület, ideológia, és nagyon fontos látni azt, hogy tulajdonképpen a nacionalizmus, mint ideológia mögött milyen értékek, beállítódások és politikai eszmék húzódnak meg. Míg ennek egyfajta konkrétabb problémája pedig az, hogy Magyarország az Európai Unió tagja. Ez a tagság természetesen egy szélesebb körű, új típusú integrációt hozott létre a gazdaságban, a politikában, a biztonságpolitikában, stb. A jogharmonizációban, a jogok tekintetében mindenképpen egy teljesen új horizontot jelent mindazoknak az embereknek, akik olyan országban laknak, amely tagja az Európai Uniónak. És akkor nagyon nagy kérdés, hogy mi történik a nemzethez való tartozásunkkal. Ez megint kapcsolódik a migrációhoz. Tehát minden összekapcsolódik. Milyen szerepet fog játszani a nemzethez való tartozásunk, például a tekintetben, hogy közben európai polgároknak is tartjuk magunkat, amelyek hát mindenfajta jogkövetkezményekkel, karrier szempontokkal, életvitel változással járhat. Tehát ezek mind olyan aktuális szempontok, amelyek jogossá teszik, hogy a nemzeti identitás mai és a nemzeti érzésvilág mai konstrukcióit megpróbáljuk rekonstruálni. Ugye beszéltem a makro és mikroszintről. A makro tulajdonképpen az a politikailag konstruált ideológia és tudás, amely épp azért született, hogy az emberek számára megalapozza ezt a fajta nemzeti érzést. Tehát, hogy nem egyszerűen csak egy csoporthoz tartozom, a saját országomhoz és a saját nemzetemhez, hanem hogy miért tartozom, mit jelent ez számomra, és tulajdonképpen ez a fajta közösségi hovatartozás megalapozza a személyes értékvilágomat is. Ezt hívom kollektív vagy ideológiai szintnek, és ugye itt jelenik meg a nacionalizmus alapvetően. A mikroszint meg, ahogy az emberek a saját érzésvilágukba elhelyezik, behelyezik ezt a fajta kapott, és mégis személyesen alakítható identitást, hogy miért is fontos nekem a saját nemzetem. Ugye egyetlen példát mondok, mondjuk a nyelv. Ugye a nyelv az a nemzeti hovatartozás fundamentuma, és mindenkinek, éljen akár a születési országában, vagy éljen egy más országban, a nyelv, a nyelvhasználat és a nyelv mögötti kultúra, jelentésvilág egy meghatározó kérdés. Mi történik a nyelvvel? Hát ez egy olyan iszonyú gazdag területe tulajdonképpen a szociológiai kutatásnak, valószínűleg kétnyelvűvé vagy soknyelvűvé válunk, de mi a különböző nyelveknek a viszonya, ezek milyen szerepet játszanak a saját identitásomban, társadalmi pozíciómban, kommunikációmban, személyközi kapcsolataimban, és ez hogyan változik, mert ez egy borzasztóan változó valami. Ugye, és itt akkor megérkezünk tényleg a szociológia vidékére. Na most, itt ugye nemzetközi összehasonlító vizsgálat alapján próbálom föltárni ezeket a tudáskomponenseket. Ennek, ugye, ennek az az előnye, vagy az a profitja, hogy összetudunk hasonlítani különböző országokat, tehát úgy tudunk mondjuk egy adott ország, mondjuk Magyarország, nemzettudatáról, nemzeti érzületéről, vagy a nacionalizmus miben létéről beszélni Magyarország esetében, hogy közben látjuk, hogy ez eltér más országoktól, tehát ez szükségszerűen szinte kikényszeríti a nemzetközi összehasonlítást. Ugyanakkor meg az lehet látni, hogy itt vagy paradoxonban is beleütközik módszertanilag a kutató, hiszen nagyon sokan gondolnak az eszencialista megközelítésre. Ez ilyen típusú megközelítésben különösen igaz, hogy azt gondoljuk, hogy a nemzet az milyen, vagy elsődlegesen egy kulturális produktum. Most hogyan lehet összehasonlítani kultúrákat? Hogyan lehet összehasonlítani a magyar kultúrát az osztrák kultúrával, vagy a német kultúrával, csak hogy viszonylag közeli országokat mondjak, vagy a szlovák kultúrával? Mert enélkül hogyan lehet megérteni a nemzettudatot? A nemzettudat megteremti, vagy a nemzeti ideológia megteremti a nemzetnek a historikumát. Ezeket hogyan lehet összehasonlítani? Valószínűleg ezeket sokkal nehezebb összehasonlítani, tehát a történész megközelítés szemszögéből a különböző országok nemzettudatának összehasonlítása nagyon-nagyon problémás. Ha viszont egy másik szempontból, tehát egy szociológiai szempontból nézzük, például meg lehet fölletni a kérdést, mik azok a kiemelt értékek, amelyek akár az ideológia szintjén, akár a köznapi érzületek szintjén összekötik a nemzet tagjait. És ezek az értékek, beállítódások, ezek vajon különböznek-e a különböző országokban? És akkor például megérkezünk a bíbói problematikához, amiről volt szó, a politikai nemzet és a kultúrnemzet különbségéről, hogy kulturális azonosság, együvé tartozás alapján határoljuk körül a nemzeti közösség határát és egyben a tagságnak a kiterjedését, vagy pedig politikai kategóriák. Most ebből hihetetlen sok következmény fakad, nem pusztán csak az identitás tekintetében, hanem a politikai státuszunk következtében, az emberi kapcsolatok megítélésére, egészen leérkezve mondjuk a másság elfogadásának a kérdéséig, a tolerancia kérdéséig, hiszen a Bibó ugye pont azt fejtegette, hogy a kultúrnemzeti háttérrel, történelmi megalapozottsággal megszülető nemzetek szükségszerűen egyfajta demokratikus deficittel írhatók le. Miért? Mert hiszen az azonos kultúra kapcsolja össze a nemzet tagjait, bárkinek más kultúrája van, az nem tartozik ebbe bele. Ugye, a lengyel példa is nagyon, meg a magyar példa is ebben a szempontból kiváló. Ugye Lengyelországban mondjuk a lengyelországi zsidók nem részei annak a nemzeti narratívának, amely a lengyel nemzeti identitást meghatározza. Ilyen értelemben kívülrekednek. Az egy kirekesztő nemzetület. Nem azért, mert hogy feltétlenül előítéletes lenne a lengyel közmentalitás, hanem azért, mert szükségszerűen, ha a kulturális, a nyelv, a közös tradíció, a közös vallás az, ami minket összeköt, azok ezáltal vagyunk lengyelek, akkor bizony a zsidók más jelentenek, de lehet még sorolni mindenféle más kisebbséget, szemben mondjuk egy politikai befogadással, amikor mindenkit befogadunk, aki elnyeri az állampolgárságot, akár a születésjogán, akár pedig az állampolgárság megszerzésének hivatalosan előírt útján. Tehát itt akkor már igazából megérkezünk a liberális alapértékekhez, ugye, mert mi tulajdonképpen amikor vizsgálódunk, akkor itt most az európai kultúrában mozgunk, és a liberális, demokratikus értékekről beszélünk, akkor viszont a nemzet milyen szerepet játszik, a nemzeti hovatartozás és a nacionalizmus a liberális, demokratikus, társadalmi integrált, politikai és társadalmi integráció megalapozásában. Ellene megy, vagy pedig megerősíti ezt. Ezek is hihetetlen érdekes dilemmák. Tehát ezért is szükségszerű az összehasonlítás, és itt tulajdonképpen, ugye múlt órán még már tárgyaltuk, hogy vegyük akkor a, tehát a legkritikusabb, vagy a nemzethez való együtttartozás, ugye mert ez mindig az elmélet is hangsúlyozza, hogy a modern nemzet az tulajdonképpen egy politikai konstrukció, tehát a politikai közösség hoz létre egyfajta lelki, kulturális megerősítést, azonosságot a tagok körében, ezért érdemes megnézni, hogy a nacionalizmus ideológiája milyen erővel működik a különböző országokban, és emlékeznek erre az ábrára, itt tulajdonképpen néhány olyan tanulsága van ennek az ábrának, ez nagyon sok változó alapján, mind a nacionalizmus gazdasági, politikai, kulturális nacionalizmus vonatkozásában föltett attitűd kérdések mérése által egyfajta agregátum jön létre, az a fajta nacionalizmus, ami azt gondoljuk, hogy szintetizálja, tehát hogyha az emberek nagyon sok dimenzióban hasonlóképpen gondolkodnak olyan kérdésekről, amelyek a nemzet preferálását, a nemzet prioritását hangsúlyozzák más közösségekkel szemben, akkor valahol itt megragadjuk azt az érzületi nacionalizmus, nem a politikai. A politikai nacionalizmus az benne van magukban az itemekben, tehát hogy külföldiek nem vásárolhatnak földet, gazdasági nacionalista állítás, ez egy politikai állítás. Ha sok állítást fölteszünk, akkor mögötte az egy irányba mutató beállítódásokra azt gondolhatjuk, hogy az, aki ezt vallja, az hajlamos minden szempontból a nemzeti közösség erejét és fontosságát túlhangsúlyozni, vagy egyoldalúan preferálni más közösségekkel szemben. Hiszen másokkal szemben nem engedjük, hogy vegyenek földet, másokkal szemben nem engedjük, hogy mink beleszóljanak a dolgainkba, másokat zárunk ki a politikai hatalom működéséből, és a többi, és a többi. Tehát ez egy konstrukció, ez egy látens változónak hívják, ez azért fontos módszertanilag, mert az attitűdkutatásban konkrét itemeket kell föltenni, mert azt nehéz, föl lehet tenni egy ilyen kérdés, hogy maga nacionalista-e vagy sem, de hát nem tudjuk, hogy az emberek mire gondolnak a válaszban, mert nagyon általános az a kérdés. Ez olyan kérdés, mint a kedvenc Bornier kérdésem, amit nagyon népszerű, boldognak érzi. Tehát mennyire boldog maga, és egy országot agregálunk, hogy a magyarok azok boldogtalanok szemben a hollandokkal, és akkor elő lehet nagy média megjelenést produkálni, mert az emberek szeretik hallani, hogy mi boldogtalanok vagyunk, mert ilyen önsorsrontók is vagyunk egyben, és akkor ez olyan jó kis dolog, hogy mi mennyire boldogtalanok vagyunk. De hát mit jelent az, hogy boldogság? Hát meg, szóval hány tere van a boldogságnak? Olyan sokféleképpen lehet boldog. Én lehetek például boldog, hogy itt állok maguk előtt, és beszélek magukhoz. Ez is lehet egy boldogság forrás. Maguknak például lehet egy boldogtalanság forrás, hogy itt kell ülniük ahelyett, hogy kint sétálgatnának, bár azért ez a sivatag, amit körültünk van, aztán nem biztos, hogy jó, de hát akkor a város más részein sétálgatnának. Na jó. Tehát ez egy konstrukció, egy nem létező, egy fogalomnak az empirikus mérésére tett kísérlet. Az attitűdkutatásban ez nagyon-nagyon tipikus. És én értem, mert ez egy fontos módszertani dolog, hogy bármit akarnak, mondjuk az előítettességet akarják mérni, nem lehet megkérdezni direkt, hogy maga... Volt egy vizsgálat, amiben ezt föltették ezt a kérdést. Én végig próbáltam a kutatás előtt lebeszélni a többieket, hogy ezt a kérdést föltegyék, nyilatkozzon arról, hogy ő magát mennyire tartja előítéletesnek. Hát ez egy, szóval hogy lehet értelmezni egy ilyen választ? Tehát most itt persze, mert van egy megfelelés, hogy tudjuk, hogy az rossz dolog, akkor nem leszek előítéletes. Aki azt mondja, hogy előítéletes, az egy érdekes, az a maguk területéhez tartozó egyén, mert az tényleg egy lázadó fajta, amikor tudja, hogy ez eléggé snassz előítéletesnek lenni, mert különben is hát hogyan fér bele azokba az értékekbe, ami egy demokratikus, liberális polgári társadalmat jellemez. Tehát az érdekes, tehát azokat kiválogatni lehet és interjúvolni, hogy miért gondolja magáról azt, hogy ő előítéletes, de tulajdonképpen hülye kérdés. Eve szemben ilyen indirekt módon föl lehet tenni kérdéseket, hogy mennyire előítéletes az illető, eléggé konkrétan, tehát konkrét társadalmi helyzetekben az előítéletesség megnyilvánulásait rekapituláló kérdéseket föl lehet tenni, és akkor ebből, hogyha sok kérdés van, a közös, ha van közös nevező, nem mindig van, például az, hogy összefügg, látszólag összefügg, ez egy klasszikus példa az irodalomban, kimutatták, hogy a lábméret meg az IQ összefügg, ez egy olyan összefüggés, ami egy hamis összefüggés. Egy látszólagos összefüggés. De összefüggésnek látszik, ezért kell vigyázni, hogy ezeket kiszűri az ember, hogy ne egy látszólagos együttállást találjon, de ha látok racionális okot, vagy elméletileg megindokolható okot, hogy egyes állításokban az irányok hogy néznek ki, és ezek, hogyha mondjuk ennek az tehát a kérdések összes szórása, ugye a szórás azt jelenti, hogy mennyire mondanak mást az emberek a különböző kérdésekre, vagy egy kérdésen belül valaki a többiekhez képest mennyire mond más, ha az összes szórásnak mondjuk az 50%-át leírja egy bizonyos dolog, azt a dolgot el lehet neveznem annak, hogy bizony, az előítéletességet nem tudom, hogy mi pontosan, nem tudom megragadni empirikusan, de van egy ilyen beállítódás, amely a legtöbb, ami bármilyen kérdést is fölteszek, afele viszi a válaszodat, nem 100%-osan, de úgy tendenciájába, hogy ott az úgynevezett előítéletesség irányába mutató válasz alternatívákat válassza a ember, és akkor mondhatjuk, hogy ő előítéletesebb, mint az, aki az ellenkező irányba elutasítja ezeket a skála értékeket. Tehát ezért mondom, hogy ezek agregátumok. A nacionalizmus is egy agregátum. Itt most nem megyek bele ennek a részleteibe, mert akkor tényleg soha nem lenne vége az órának. Inkább egy hitkérdés, hogy elhiggyék nekem, hogy módszertanul a korrekt, hogy ezek az állítások, amiket mi összeadtunk, a válaszokat összeadtuk és súlyoztuk, azok tényleg afele mutatnak, hogy mondjuk megkérdezhetem azt persze egyszerű kérdés, hogy a Jobbikat preferálja, vagy sem, a Jobbik az egy nagyon nacionalista ideológiát hirdető párt, tehát most nem minősítem, csak egyszerűen leírom. Igen, de a Jobbikat is lehet nagyon sokféle okból szeretni, vagy preferálni, de ha a Jobbiknak a különböző állításait, amit ezek az állítások nagyon közel vannak a Jobbik ideológiájához, ezeket mind megkérdezem, és ezekre mind azt válaszolja, akkor már a kognitív szinten is meg tudom ragadni, igen, ő nem csak azért jobbikos, mert éppen a szomszédját, a Józsikát gyűlöli, és valami miatt akkor a Jobbik gyűlölet kontextusa számára egy megnyugtató érzés, hogy akkor tényleg ezeket a Józsikákat el lehet a földről söpörni, hanem már tartalmilag is megköveti, vagy egyet tud érteni ilyen vagy olyan szinten a Jobbiknak a nézeteivel. Ez sok ilyen leíró, tehát hogy megértsék a dolgot. Tehát most ezt az ábrát nézzük, akkor azt látják, ami egy nagyon fontos dolog, ugye időben két időben vizsgáltuk 2003-ban és 95-ben, ezek 1995-ben, hogy egyfelől van kis változás, ugye ez a pont és az oszlopnak a különbsége, de alapvetően nincs radikális változás. Tehát, hogy tartós, ez egy fontos dolog, mert ez a beállítódás, ez az attitűd, ez az ideológiai profil, ez tartósnak tűnik. Jó, az időperspektívában mondjuk 10 év, vagy annyi sincsen, de akkor is, ez nem olyan, hogy ma azt gondolom, hogy boldogtalan vagyok, és holnapban hitem, most nem tudom mit, láttam egy gyönyörű embert, akiben beleszeretek, és akkor már boldog vagyok, hanem ez egy tartós. Ami logikus is, mert a nacionalizmus nem hiszem, hogy óráról órára változó érzület, ez egy tartós beállítás. A másik, hogy Európa összes országában, ugye ez Európai Unió országainak, nem az összes, de a közel összes csoportja, az összes országban magas a nacionalizmus. Tehát létezik a nacionalizmus, egy elfogadott attitűd, hiszen ha megnézzük, akkor a legkevésbé nacionalista ország, az Svédország, ugye 93-ban Svédország, 95-ben Hollandia, hát mind a két országban 2,5 fölött van a nacionalizmusnak, vagy pont 2,5 mondjuk a svédeknél, ja nem, az is fölötte van pontosabban, az is 3 körül van. Tehát mindegyik, ugye kettőt az a közepes skála. Nagyon, igen, de mérsékelten, ambivalens vagyok, nem, nagyon nem. Ez az 5 fokú skála. A 2,5 az középen van. Ha most középen vagyunk, azt jelenti, hogy megosztottak az emberek, ami azt jelenti, hogy a svéd vagy a holland társadalomban bizony van fogadókészség, nem mindenki által, mondjuk a magyarokhoz képest kifejezetten megnyugtató, ahol 3,7 mondjuk, hát az azt jelenti, hogy a többség, a túlnyomó többség az, 2,5 fölöttre mondja, tehát valamilyen pozitív viszonyt mutat a nacionalista. Nem feltétlenül szélsőséges, de van benne egy csomó szélsőséges, van benne kevésbé, és akkor az átlaga ez a bizonyos mondjuk 3,7, ami kijön. Tehát a magyaroknál borzasztó erőteljes ez a nacionalizmus, és teljesen fix, ugyanaz az érték van ebben a két évben. Más országokban pici változások vannak. Vannak országok, ahol például a szlovákoknál nagyon érdekes, hogy megnőtt 2003-ra, 95-től, ugye, hogy 95-ben még csak mondjuk 3 volt, és majdnem 3,5-re fölmegy. Ez egy elég erőteljes változás. Valami történt Szlovákiában, amitől az elfogadás átlaga jelentősen megnőtt. Hát azt kell mondanom, hogy a szociológia ritkán tud drámaian új dolgokat kitalálni mindjárt, mert hát azt tudjuk, hogy pont 2000-től Szlovákia egy nagyon sikeres pályára ment, tehát a nacionalizmus lehetséges, hogy a Szlovákiával szembeni nagyon erőteljes politikai, akár elfogult preferálása az országnak, az megnőtt, mivel egyre több siker állt az ország mögött. Igen?
Praktikus kérdésem már csak a grafikonnal kapcsolatban, hogy miért egyről indul a skála?
Tessék, miért?
Miért egyről indul a skála?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez a skálák készítésének a titka. Egy csomóan nullára áll, tehát néha az Excel, amiben ez létrejön, maga is nullára állítja a skálát, oda kell figyelni. Ugyanis ott kell indulni, ahol az egyik szélső skálapont van, és ott kell befejeződni, ahol a másik skálapont van. És egy volt, igen. Egytől ötig, tehát 1, 2, 3, 4, 5, ezt az ötöt lehetett választani, nulla nem volt. Nulla lehetett, az a nem válaszolt, de azt én kiveszem a dologból. Ez azért fontos, mert nagyon sokszor az emberek, akár magamra is mondom, elrontják, hogy az Excel maga optimalizálja az ábráját, és mondjuk egy 100 fokú skála, mint mondjuk egy 1-től 100-ig, egy 100%, ha úgy látja, hogy 60 fölött már nincs érték, akkor ő 60-nál befejezi az ábrát. Na most erre vigyázni kell, mert azt át lehet állítani, hogy a 100 a maximum, ez. Most néha ettől úgy tűnik, hogy borzasztóan sokan válaszolnak magas értéket, miközben mondjuk 40 után már nincsen több a 100, és akkor a 40 a maximum, és úgy tűnik, hogy hát nagyon sokan válaszoltak a maximumot, de az csak 40 és nem 100. Tehát a skála fokokra mindig oda kell figyelni, amikor az ember ábrát gyárt. Itt azért van kihúzva 1-ről 5-re, mert 1-től 5-ig volt skálapont. Igen? Ahol nincs érték, ott itt a két évben voltak országok, akik nem vettek részt a kutatásban, tehát ott én üresen hagytam, de nem akartam kihagyni, mert ugye a spanyolok 95-ben részt vettek, tehát a pontjuk ott van, de nincs oszlopuk. Tehát ott nem tudom összehasonlítani az időbeli változást. Ahol van pont és oszlopot össze tudom hasonlítani, hát többségében van, de van mondjuk Hollandiában, sincsen például 2003-as, Olaszországban sincsen 2003-as. Ennek az az oka különben, ugye nem csak az, hogy pénz, ugye ez minden ország maga fizeti a saját kutatását, úgy néz ki ez a konzorcium, hanem van egy másik oka is, hogy ilyen témákban a vallásosság, vagy a nemzeti identitás, amikor valami pénz szűkesség van, akkor azt mondják, hogy inkább ezt nem választom, inkább ott spórolok, hogy ezekben nem veszek részt, amit már részt vettem korábban, és azt gondolom a nemzeti identitásról, hogy ez egy lassan változó valami. Tehát az értelmét úgy kicsit idézőjebe teszik, hogy van-e értelme ennyi év után, ilyen rövid periódusban megismételni a történetet. Tehát ez motiválhatta őket. Ez egy veszteség sajnos, és ez az elemzésben rengeteg problémát okoz különben, ha bizonyos országok csak, akkor nem lehet egybe kezelni a két évet, hanem oda kell figyelni, hogy azokat az országokat, ami csak egy évbe szerepelt, azokat ki kell dobni a két éves összehasonlításban. Tehát magas a nacionalizmus, minden országban létezik, minden országban egy jelentős faktor, és Magyarországon, illetve látszik, hogy a posztszovjet országokban baloldalt, ott magasabb. Tehát van egy összefüggés, hogy megyünk Nyugat-Európába, ott a nacionalizmusnak a penetrációja kevésbé erős, mint Kelet-Európában. Most ez miért van? A szociológia mindig, és minden ábrát így kell nézni, hogy egy ábra az nem visz minket el az igazsághoz, az egy és örök igaz tudáshoz, hanem elvisz minket újabb kérdések, mindig újabb kérdéseket tudunk föltenni. Most persze az a kérdés, hogyha tudjuk folytatni az elemzést, hogy meddig tudjuk folytatni az elemzést, megnézni azt például, hogy miért van az, hogy a kelet-európai országokban sokkal erősebb a nacionalizmus, elfogadása, preferálása, mint a nyugat-európai országokban. De ez egy ilyen általános trend, azért itt az látszik, hogy Nyugat-Európa is eléggé vegyes ebből a szempontból. Vagy hát érdekes, hogy Németország keleti fele, ugye ez a DE, az a keleti fele, azt mindig külön is kérdezik máig is, hogy az egészen tehát az kilép a kelet-európai blokkból, és fölzárkózik a nyugat-európai blokkba. Ez egy érdekes dolog. Mi történt Németországban? Valószínűleg ez a kollektív ideológia és társadalmi értékvilágnak a hatása a volt kelet-német, de kelet-németország a korábbi területén élő népesség esetében, hogy követi a nyugat-németet, amely viszont világos, hogy kevésbé penetrált a nacionalizmusnak a... Hát amikor már eléggé logikusan gondoljanak, ez majd volt is ilyen kérdés a kutatásban, hogy érez a szégyent, hát a német válaszadók azért jelentős mértékben mondják, hogy a nemzet tekintetében éreznek szégyent. Hát mondjuk ez nem egy újdonság megint csak, mert a 20. század történelme jelentős mértékben hát predesztinálja a németeket. Az oroszokban is ugyanez van különben, tehát visszaköszön a történelem ebből a szempontból. A magyarok azok nem éreznek szégyent, tehát... Ami logikus, pszichológiailag logikus, mert ugye a nemzet az egy pozitív eszme. A szégyen az egy negatív érzület. Ha a kettőt egyszerre érzem, az könnyen kognitív diszonanciát okoz az emberben. Tehát az emberek hajlamosak egy pozitív eszme, magas preferálása, hajlamos itt arra, hogy próbálja. Tehát itt tetten érhetjük, hogy Magyarországon miért nem túl népszerű a múlt feltárása, és a személyes vagy kollektív traumáknak a beemelése a nemzet történetébe. Ugye ez a kérdés, ha beemelem a nemzet történetébe, már is ez a nagyon pozitív kép erről az országról, amelyért én élek, halok, hát megbicsaklik könnyen. Nem feltétlenül, mert lehet egy ilyen realisztikus, vagy akár ellenmondásos dolgokat is lehet harmonizálni. Hát a németek azért jól tudják harmonizálni. Erre majd mindjárt mutatok egy példát, hogy a németek ezt hogyan tudják harmonizálni. A következő ábra, ez is már azt hiszem volt a múlt alkalommal, csak erre tényleg nem akarok sokat. Itt ugye a legérdekesebb az, ez a három beállítódást, a nacionalizmust, a globalizáció pártiságot, tehát a globális folyamatoknak a pozitív megítélését, a világ globalizálódásának az elfogadását vagy elutasítását jelenti. Ugye ez antinacionalista, tehát egy igazi nacionalista az antiglobalizáció párti. Hiszen pont a nemzetet akarom megerősíteni, és én értemben a globális világ ellenség, ami gyengíti a nemzetünket. Hát ez világosan kiderül napjaink ideológiájából. Tehát a mai politika, a kormányzó politika kifejezetten a globalizmus ellen van. Hát nem véletlenül mondjuk a bankokra vonatkozó. Hát a bank az egy globális pénzügyi hatalom, és az a magyarokat, a szegény népünket kiszipolyozza, és a többi. Hát most csak leírom a narratívát, de ebből logikusan következik. Az látszik, hogy az emberek egyszerre képesek globalizációpártiak lenni, és egyszerre nacionalisták, és egyszerre EU-pártiak. Ez is egy fontos dolog, hogy ez a mindennapi gondolkodás szintjén nem kizárólagos. A politikai ideológiában kizárólagos. Tehát ha én azt mondom, hogy én mindenek fölött nacionalista vagyok, akkor bizony, mindenfajta globális erőt bírálok, kritizálok, illetve jól megtámadok. Ugye ez a legszélsőségesebb a Jobbiknál, de megjelenik a Fidesznél is a jelenlegi politikai palettán. Ugye, mint egy mérsékeltebben jobboldali, nem szélsőséges a jobboldali párt a Fidesz, ő is antiglobalizáció párti. A mindennapi gondolkodás egy sokkal inkonzisztensebb gondolkodás, mert valószínűleg mondjuk az identitás, a személyes hasznot nézi, és az identitás hasznot nézi. És ebből a szempontból nekem pont olyan fontos a nemzeti hovatartozásom, a globális világnak az előnyei, és az EU pártiság is fontos nekem, hiszen az EU-ba is. Azt látom, hogy az EU-ba esetleg nekem az életem tekintetében hasznom származik, tehát akkor miért is utasítanám el az EU-tagságot? Tehát ilyen értelemben ezek az identitások, ezek többes identitások, teljes mértékben, hiszen nem kizárják egymást. Ideológiailag, amikor konstruálok egy ideológiát, akkor arra kell törekednem, hogy úgynevezett logikus koherenciája legyen, tehát ha én a magyarokat mindenek fölött akarom preferálni, hát akkor bizony a többieket nem preferálom, vagy diszpreferálom, és akkor meg ugye ellene fordulok. De hát ők se konzisztensek, ha megnézzük a beszédet és a gyakorlatot, ugye? Hát gondoljanak most mondjuk a Navracsics meghallgatására, a Navracsics úgy határolta el magát a magyar kormánytól, mint a pinty, mert az volt az érdeke. Előtte, mit tudom én, fél évvel még egy szót nem szólt, amikor a kormány politikája folyamatosan az EU-t ostorozta. Tehát ők sem konzisztensek, és ez így van rendjén különben. Az a kérdés akkor persze, hogy mire megy ki a játék. Tehát mi ez a nacionalizmus, ami Magyarországot ugye behálózza, a politikát behálózza, és mi a célja? Ezek már tényleg politológiai, szociológiai kérdések. Mert lehetnének koherensek is, hát a szlovákok koherensek, azok imádják az EU-t, és azért a nacionalizmus nem annyira erőteljes, tehát nem akarják ők ezt túlfokozni. De minden országban a nacionalizmus erősebb, mint az EU-pártiság, ami mutatja azt is, hogy az EU még nem képes olyan identitást adni, amely túlmenne a nacionalizmuson. Ugye azt hiszem, hogy egy ország van, a svédek, ahol mind a kettő közepes, de a svédeknél az EU-pártiság picivel erősebb, mint a nacionalizmus. De nem ütős a különbség, szignifikáns, itt a jobb szélen látják. Az összes többinél a világos oszlop, a sötét oszlop alatt van. Nem, még van egy ország, Franciaország, igen. Ők is EU-párti, bak, picivel, de nagyon pici a különbség. Tehát tulajdonképpen ez egy kettős identitás mind a kettők esetében. A többinél is kettős identitás van, de a nacionalizmus penetrációja, miközben a nacionalizmus mögötti politikai haszon és politikai feltételrendszer keresztül metzi a nacionalizmust. Hát mondjuk a gazdasági globalizáció, vagy az EU-n belüli gazdasági egységesülés, hogy nincsenek határok, nincsenek vámok, még elvileg a pénz is ugyanaz lehetne, hogyha nem lennének néhány ilyen deviáns ország, aki nem képes teljesíteni az előfeltételeket. A munkaerő áramlása, az sem persze olyan rózsás, mert ugye az angolok teljesen ki vannak borulva, hogy nekik ez nem jó, de ebben az esetben a nemzet elveszti a fundamentumát, a nemzetgazdaságnak a prioritását. Valamiben megmarad különben. Valamiben megmarad, de azért alapvetően, ugye ezért abszurd, amikor a szupermarketek ellen harcolunk, és a magyar érdekek védelmében állunk ki. Nagyon szép eszme Kossuth és Széchenyi idejében, tényleg egy viruló eszme volt, védegylet, magyar árut vegyünk, stb. Nem tudjuk, mi a magyar áru. Nem tudjuk, mi a magyar áru, hiszen például a Danonba a tehén magyar, a tulajdonos francia, a munkás az valószínűleg magyar, a menedzsment az francia, az adalékanyag az lehet, hogy a kínai. Most akkor mondhatjuk azt, hogy védjük a Danont, vagy mondjuk azt, hogy a Danon menjen a francba. Ha elmegy a francba, akkor ugye elbocsátanak rögtön 10 000 munkás, vagy 5 000 munkás. Tehát ez nemzeti érdekünk, hogy elbocsássák. Tehát ez egész ilyen gazdasági nacionalizmus az egy globális világban teljes paradoxon. Teljes paradoxon, mert nem nagyon lehet beazonosítani. Ilyen értem, mert a Hungarikum is, mert jó, hát azért mondjuk a magyar paprika, ugye ez mindennél jobb, és azt kell venni, hát igen, de ki tudja, hogy az a paraszt, aki a paprikát gyártotta, milyen műtrágyát használt. Hát lehet, hogy skót műtrágyát használt. Hát akkor most hány százaléka a magyar abba a paprikába? Na jó, de ott még azért azt kell mondanom, hogy jó, 80-90% a munkát is beleáldozó parasztot figyelembe véve, hát mégiscsak magyar termék. Ott inkább, ezek inkább csak ilyen marketing fogások, hogy nehogy már a külföldi piacon odaírják, hogy magyar paprika, mert akkor majd kevesebben veszik, mert a magyar paprikának jó a híre. Nem magyar ügy különben, tehát most félre ne értsék, mert mondjuk a németek büszkék az autóikra például, és akkor azért a világon mindenütt ugye összekapcsolódik, hogy Németország teljesítménye, és akkor eszünkbe jön a Mercedes, meg az Audi. A legjobb a Volvo, azt szeretem a svédeket, mert ugye azok meg a biztonságos autó eszméjét. De a statisztikák nem egészen erősítik meg, mert én egyszer láttam a statisztikát, amiben a legkönnyebben meghibásodott autók listáját a Volvo és a Saab vezette. Hát lehet, hogy karambolba túléljük, de lehet, hogy nem tudunk eljutni a karambolig, mert a kocsi nem működik. Tehát, mert ugye az összes kocsi, tehát abban a listán, amiben a meghibás, azért az elég fontos, hogy meghibásodik egy autó vagy sem, annak a listának az első 8-10 helyén csak japán autók voltak. Tehát tényleg, akik nem hibásodnak meg. Tehát, aki meg ellenség, ugye, mert ott Ázsiából jön, és itt találása a mi féltve őrzött autó piacunkat, ami persze tényleg így van, mert egy országnak nem mindegy, hogy az autóit el tudja adni, és hogy abból az adó munkahelyeket teremt, és az adóból mi mindent lehet. Tehát Németországnak tényleg döntő, meg Svédországnak is döntő az autóipara. De hogy ezt mivel öntjük le? Tehát a marketingje milyen, ott abban jön elő ez a fajta nemzeti érzés, és nem nacionalista preferencia. Na jó. Ez is volt ez az ábra szerintem, mert ugye itt nem, ez nem volt jó, mert itt jön a lényeg. Eddig a felszín kapargattuk, mértünk egy ilyen általános ideológiai eszmének a preferenciáját, diszpreferenciáját különböző országokban. Itt bemegyünk a tartalomba. Tehát itt arról szól a dolog, hogy mi van a nacionalizmus mögött. És ezek, ugye ezért mondom azt, ez ábrának az a címe, hogy a nemzeti identitás vagy érzésvilág tudáskészlete, az a tudás, ami jön a nemzet, tehát amikor a nemzetről beszélünk, akkor valamiről beszélünk. És ennek a társam lélektani mechanizmusa és háttere az, amit fel akar tárni a kutatás. Erre sok-sok kérdés, különböző kérdések vonatkoztak, minden egyes szintre egy vagy két vagy három kérdés vonatkozott. Ugye megyünk fölfele, egyfajta hierarchia fölfele, a legalsó szint az a spontán azonosulás. Ugye azáltal, amikor maguk ebbe a évfolyamba bekerültek, akkor maga az a tény, hogy ebbe mindenkit összeköt az, hogy interkulturális pszichológiát akar hallgatni, ez egy ilyen spontán azonosulás volt a közösséggel. Nem kellett hozzá agy, tehát nem kezdtek el gondolkodni, hogy azért, mert maguk jók, vagy rosszak, vagy helyesek, vagy nem tudom micsoda. Egyszerűen maga a csoport kikényszeríti ezt a fajta spontán azonosulást. Ez zajlik az olimpián, amikor a sportolók nyernek, és akkor mindenki sír, aki hát a saját országának a sportolói nyernek, akkor sírva fakadunk, mert megy fel a zászló, meg a himnusz. Ez egy spontán, vagy amikor hazafele jön az ember egy hosszabb út után, vagy rövidebb út után, úgy megnyugszik az ember, hazaértem, ja, jó vagyok, itt bár ismerős vagyok, bár, itt nagy baj nem érhet, gondolja az ember. Vegyünk egy ideáltipikus példának, próbáltam hozni. Tehát ez egy ilyen spontán, ez az érzületi szint, ugye, mert van érzületi szint, kognitív szint, normatív szint, cselekvési szint. Ez a négy szint egymásra épül. Van egy érzületi szint, ez a szeretem, nem szeretem, melegséggel töltelem, sírok, nem sírok, közelséget érzek, nem érzek közelséget. A kognitív az már tudást tesz a dologhoz, és tudás alapján jut el oda, hogy a nemzet miért különb minden más, mert erre megy a játék ki, miért, ha pozitív csoportképet akarunk létrehozni, miért különbözik. Tehát benne van a kategorizáció, az attribúció és a büszkeségérzet. Ugye a kategorizáció azt jelenti, hogy hát kikre gondolok, magyarok, akkor ugye ezért kell egyfajta personifikáció nekem ehhez, hogy megszemélyesítsem. Na, a magyarok azok, és akkor megint bíbó vagy a politikai vagy kultúrnemzet, magyarok mi, akik magyarul beszélünk, és akkor a világban bárhol magyar hangot hallok, na ez tutira magyar, aki meg nem beszél magyarul, az nem magyar. Vagy pedig, mit tudom én, itt él, Magyarországon született. Tehát egy csomó szempont van a politikaiban, meg hát aki állampolgár például, meg aki ott él, az ugyancsak. Tehát valami a kulturális azonosság attribútumokkal teremti meg az attribúciós mintát, van, aki pedig a politikaival. Ez a kategorizáció. A büszkeségérzet még egyszerűbb, hiszen Ott adunk tartalmat a közösség általunk kiemelten pozitívnak tekintett. Tehát ez egy jól teljesítő közösség. Ez olyan közösség, amibe érdemes tartozni. De azért, mert hogy valamilyen szempontból érdemesül az én preferenciám kimutatására. Jó, ha beleszületek, akkor még ez gyermekkorban nem feltétlenül. Tehát ott megtanuljuk, ugye van ennek egy szocializációs időszaka. Tehát a gyerekem, például a kisebbik gyerekem, aki még mindig elég kicsi, de már nem annyira kicsi, emlékszem, hogy folyamatosan az óvodától kezdve háborús rajzokat rajzolt. Hát nem csak az, de az nagyon szépen rajzolt különben, mint az iskolának most sikerült teljesen szétrombolnia. De állandóan magyar-török relációban, tényleg. És hát azt gondolhatják, hogy nem a törökök nyertek. És én ezt tőle soha nem hallották, én az egész háborút, annyi, én egy pacifista vagyok, én katona se voltam, szerencsére megúsztam, tehát én az egészet tényleg gyűlölöm. Ezt ki is mutattam, amikor ólomkatonákat kezdett gyűjteni, akkor leszögeztem, hogy jó, tehát ez tényleg ebben van egyfajta kulturális, hogy fogalmazzak, fogyasztásnak egy pozitív mozzanata, de mondtam, hogy szögezzük le, hogy csak 19. század, vagy korábbi. Tehát 20. századot nem vagyok hajlandó beengedni a lakásba. Ez így is történt különben. Hát akkor is persze most mit csinál, hogy akkor van neki Habsburgia, meg orosz, ugye 19. század, meg magyar, és folyamatosan a magyarok legyőzik, vagy az összes többi. Tehát hát ez itt, ugye itt jön a kogníció kiépülése, hát ez ilyen nagyon primér, később aztán megtanuljuk ugye a tankönyvből, hogy Mohács tragédia, stb. A törökök azok idejöttek, milyen barbárok voltak. Tehát leöntjük egy tudással az egészet, itt jön az egész nemzeti historikum, ezt a célt szolgálja, és kialakít egy büszkeségérzetet. Ugye a büszkeségérzet nagyon fontos, mert az ember a csoportja iránti kötődésében valószínűleg olyan, ez részben emocionális a büszkeségérzet, de azért hát valami miatt mondjuk azért megpróbáljuk ezt kognitív tartalommal feltölteni, tehát szerelmes vagyok, de ezen a ponton a partnerembe, de hát ezen a ponton azért nem állok meg, mert ugye elkezdem magyarázni, hogy miért vagyok szerelmes, mert annyira kedves, ugye, mert annyira segítőkész, mert annyira lenyűgöz, mert szexuálisan ilyen jó partner, hát ezt lehet ragozni, elkezdem magyarázni a dolgot, és ezáltal adok tartalmat ennek az egész kötésnek. Tehát ez szükséges van a nemzet esetében. Ez azért érdekes ez a séma, mert ez minden csoportközi relációra érvényes. Ez pont úgy fog működni az etnikai viszonyokra, mint lehet a gender viszonyokra is. Minden kisebbség, többség, de ezek a társadalom lélektani, ezek olyan Csepeli Györgynek, ő építette ezt még ki a 80-as években, és aztán közösen, ugye ezek a kutatásokban mind közösen kutattunk, ezt alkalmaztuk már az empirikus kvantitatív szociológia területén, mert akkor még neki erre sokkal kevesebb lehetősége volt, mert nem is volt annyira szakértelme ilyen nagy szörvélyekhez. De ez a séma, nem csak ő, mert egy Dekker nevű holland is egymástól függetlenül hasonló sémára jutott, amely komponensekre bontja az identitást, vagy magát az egész ideológiát, és megnézi ezek hogyan, milyen szerepet játszanak. És akkor menjünk, ugye a büszkeség érzetnél még nincs feltétlenül csoportközi összehasonlítás, lehetek csak úgy lárpúrlár büszke a saját csoportomra, anélkül, hogy más csoportokat behoznék a történetbe. Hanem utána jön az etnocentrizmus, ez egy fordulópont, ugye mert az etnocentrizmus per definíció, nem? Azt jelenti, a saját csoport fölértékelése, a másik csoport leértékelése. A kettő együtt jár, tehát nem a saját csoport fölértékelése önmagában. Jó, fölértékelni valószínűleg úgy lehet, hogyha valamit leértékelek, tehát az egy hierarchikus elrendezésben nyeri el az értelmét. Ez egy univerzális kategória, minden csoport helyzetre igaz, minden csoportot áthat egyfajta etnocentrizmus. Hát nem véletlenül a nemzeti hovatartozásunkat is meghatározza ez a fajta etnocentrizmus. Kérdés az, hogy mennyire. Ugye ezek mind kérdések, hogy ezek hogyan vesznek részt magában a nemzeti identitásunk kiépítésében. És akkor jön a xenofóbia, és mondjuk az előítéletesség, xenofóbia, rasszizmus, amelyek már durva megkülönböztetések. Tehát nem, mert azért azt kell mondanom, amikor nézik, ilyen filmekben lehet látni, amikor a Oxford és Cambridge-nek a az evezős csapatai összecsapnak, és akkor az oxfordiak így gyűlölik a Cambridge-eket, és a Cambridge-ek még gyűlölik az oxfordiakat, szóval emögött még azért nagy hatalmi konfliktus nem tételezek föl. Ott éppen a versenyben hát nyomják a szöveget, de amikor vége a versenyek, akkor együtt isznak a kocsmába. Na most a xenofóbia meg a rasszizmus az egy más kategória. Ott ez már megy a átmegy a cselekvési szintre. Ott én már megkülönböztetem a másik csoportot. Nem csak egyszerűen leértékelem, hanem meg is különböztetem, akár a legdurvább eszközeivel a megkülönböztetésnek. És akkor ugye mindez lecsapódik a tetején, és ez a nacionalizmus. Tehát a nacionalizmus az tulajdonképpen ideáltipikus esetben mindezt extrém módon képviseli. Nagyon erős érzelmezonolás, durva kategorizáció, kizárásos alapon másokat, nagyon erős büszkeségérzet, durva etnocentrizmus, xenofóbia, rasszizmus, és akkor megérkezünk a nacionalista ideológiába. A kezdetekben, tehát a nemzetállam építés korszakában azt kell mondanom, hogy akár csak a büszkeségérzetig is elég volt elérkezni a patrióta. Ugye a patrióta nem feltétlenül azt jelenti, hogy bármilyen véleményt formálna mondjuk egy magyar patrióta a 19. században a Habsburgokról, az nem tetszik neki, hogy a Habsburgok nem adják nekünk a függetlenséget. Erre megy ki a játék, hogy mi szuverén, független Magyarországot hozzunk létre, de különben a Habsburgokkal nem biztos, hogy bajuk volt más szempontból. Tehát itt azért ez van egy igazi mai modern nacionalizmus, emlékezetekben sok típusát felsoroltuk, mondjuk egy iszlám nacionalizmus, hát ott világos, hát az megsemmisítőnek kell lenni. Minden más eszmével, ideológiával, érzülettel szemben, erről szól a történet, hogy egy és csak egy igaz hit van, és az összes többi ellenség, mégpedig a legdurvább megsemmisítésre érdemes ellenség. Hát ezt kéne végigjárnunk, még van egy kis idő, de azért megint ki fogok csúszni persze. Jó, a spontán nemzeti kötődés, ezt nagyon egyszerűen mértük a kutatásban. Mindent nagyon egyszerűen kell mérni, meg gondoljanak arra, hogy 21 vagy 32 ország válaszadóit bombázzuk meg ugyanazokkal a kérdésekkel. Most ez megint rengeteg nagy módszertani dilemmát fölvet, hogyha jön egy, képzeljünk el mondjuk egy japánt, vagy egy mexikóit és egy magyart, és akkor mi az a kérdés, ami legalább a megértés szintjén hasonló konnotációval bír a válaszadóknak. Mert azért ez fontos, mert ezek akkor lehet összehasonlítani, ha ugyanazt mérjük. Rengeteg ember azt mondja, ezért nincs értelme ilyet csinálni, mert nem lehet ilyen kérdéseket föltenni. Én azért valamennyire hiszek benne, de viszont a kérdések azok nagyon lemennek a egyszerűsítés, a szimplifikáció szintjére. Itt azt képzeljék el, koncentrikus körök, tulajdonképpen olyan, mint a társadalmi távolság. Mennyire érzi magát közel a, és akkor mondhatom azt a saját kerületéhez, a saját városához, a saját régiójához, a saját országához, és mondjuk a saját kontinenséhez. Ezek ilyen koncentrikus, ezek fizikai távolságban is megrajzolható koncentrikus körök. Hát még mondhatom azt, hogy a családjához, az a legszűkebb ugye. Itt a kerület, vagy a, igen, az volt az első, a város a következő, de mondjuk ez lehet falu is különben, tehát a faluhoz, ahol lakom, a megye, vagy a régió, ahol lakom. Ilyen nekinek van értelme, hát gondoljanak arra, hogy mondjuk a Magyarországon ennek kevésbé, mert a regionális különbségek az identitás szintjén azért sokkal tompábban jelentkeznek, mondjuk mint Spanyolországban, hát ott mondjuk egy baszkföldi, meg egy katalán, hát az világos, hogy annak olyan regionális tudata van, hogy arról koldul. Hát nem beszélve a skótokról, ugye azok majdnem szétbombázták Nagy-Britanniát ebbe a regionális tudatukba. Magyaroknál azért mérsékelten, tehát valószínűleg, hogyha azt mondom, hogy maga Tolnai vagy Zalai, akkor ettől nem forrósodik fel az identitás konfliktus. De azért az alföldi ember azt gondolja, tehát én ezt nekem mondták az alföldiek, hogy az ország határa tulajdonképpen nem is ott van, ahol van, hanem ugye Debrecen előtt van, mert Debrecen már az egy másik ország, tehát ez az alföldi tudat, aminek van igazság, egy bűbályos kollégám, imádom a kollégámat, az például egyszer előadta, hogy alföldi származású, és számára ezek a budai hegyek, ezek nagyon nyomasztóak, tehát ezek olyan félelmet keltőek, és nagyon nehezíti az ő békés itteni életét Budapesten. Én meg elmentem az alföldre viszonylag késői életkoromban, hát le voltam nyűgözve, de olyan depresszió jött rám, komolyan. Szóval ez a végtelen semmi, ez olyan mértékben elkezdett engem nyomasztani, hogy de le is nyűgözött, tehát valószínűleg őt is lenyűgözni. Tehát mondjuk azért az a baj a budai hegyekkel, hogy azért az ember, ha utazik, hát utazott csomót kül, azért az Alpokon nem lett össze. Tehát az Alpok az engem is lenyűgöz, a Jánoshegy kevésbé, de mármint szép a Jánoshegy teljesen, de nem érzem azt, hogy ez a hegy, ez mindent kifejez rólam. Egy svájci meg egy osztrák az mondhatja, hogy hát igen, hát tényleg az ember keresztül megy ezen a Bécs-Velence autópályán, hát az egy csodálatos út tényleg. Hát az út az gyakorlatilag egy szakaszon, de jó pár, egy olyan 30-40 kilométeren nem érintkezik a földön, meg vagy hidom van, vagy alagútban van tényleg. És az egész egy olyan vonaton kell menni egyszer, és akkor nézni az utat, fantasztikus tényleg. Szóval így lebeg az út, mert vagy eltűnik az alagútban, vagy pedig egy viadukton megy, és mögötte meg ezek a fantasztikus hegyek. Tehát minden relatív, így akartam volna csak kiukadni. Na jó, ezek a koncentrikus körökben az ember azt gondolná, hogy ez egy ilyen lineális összefüggés, de nem lineális összefüggés. Van egyfajta nagyon erős kötés az emberekben a lokalitás iránt, ahogy megyünk távolabb, ez gyengül. A nemzetnél megtörik, tehát a nemzeti kötődésben ez egy nagyon fontos dolog. Hát gondoljanak bele, hogy a nemzeti eszme praktikusan arról szólt, hogy az országot összekapcsolja az embereket, és lebeszéli őket, hogy elmenjenek innen. Tehát valami miatt be akarja bizonyítani, hogy csak itt élned hallod, ugye ez az itt élned hallod kell eszméje. Hát miért akar neki meghalni? De világos, innen nem lehet elmenni, mert ez egy olyan kötés, amely megkérdőjelezhetetlen. Tehát logikus, hogy valami megtörik. Na most itt lehet látni, hogy itt csak a nemzethez való kötődés, meg az Európához való kötődés mérjük. Ez négyfokú skála, 1-től 4-ig megy, nehogy megtévesszek bárkit. Ugye négyfokú volt a skála. Hát az megnézzük, hát iszonyú erős. Tehát hát 3 alatt nincs ország. 3-5 magyarok azok megint dobbantanak, azok nagyon dobbantanak, az 3-6-os az átlag, az nagyon magas, tehát borzasztóan kötődnek a nemzethez. De hát mondjuk a leggyengébb mondjuk a keletnémetek vagy a lettek, ők is 3-a. Tehát nem akkora a különbség, mert 3 az átlag, vagy 3-6 az átlag, mind a kettőben. Ez nagyon. Tehát mennyire érzi magát közel Magyarországhoz, Lettországhoz, Kelet-Német, az most a Németországhoz, nagyon közel érzem magam hozzá. Ugye? Ez egy érzületi megnyilvánulás. És az lehet látni, hogy az Európai Unióhoz való kötődés sokkal-sokkal gyengébb. A magyarokban nem különben, tehát a magyarok azok ebben egy ilyen kettős tudatban, hát a maguk nyelvén lehet, hogy skizofréniának is hívhatnám, de azért nem hiszem, hogy ennyire beteges a történet. Tehát ők Európában is nagyon kötődnek. A többi országban, hát például Írország, Dánia, a Nagy-Britannia, a Nagy-Britannia az a fantasztikus tényleg, hát az teljesen nem van de a Lettország is furcsa módon. Most ezen van egy ilyen sziget hatása, tehát a Nagy-Britanniában azért is vannak meg a brit szigeteken, mert azok nem érzik magukat európainak. Tehát ők egy távolságban. Tehát amikor akarják azt mondják, hogy európaiak, amikor meg különben bármilyen önző céljaik vannak, akkor rögtön azt mondják, hogy ők nem is, hát ők sziget, nekik nincs közük ez a történethez. Tehát ez a kötődés megnyilvánul, hogy nem annyira szoros a kötődésük Európához, de hát mutatkozik, hogy nincs nekik Eurójuk se, meg különben is. A Schengenhez se kapcsolódtak, ugye, mert ők kérik még az útlevelet. Tehát egy távolságot tartanak, faljátok föl egymást, addig is azért a kapcsolat szoros, ami hasznunk van, de hát aztán sínbe mennek a legkisebb előnyökért is, és akkor fenyegetőznek, hogy mi aztán kilépünk, tehát mi aztán nem maradunk itt. Miközben alapító ország volt, tehát jó, ezek inkább csak ilyen politikai dolgok. Jó, tehát nagyon erős a nemzeti kötődés, ez a spontán nemzeti kötődés, akkor csak próbálok sietni, hogy tényleg a végére érjek, és a következő a nemzeti büszkeség, forrása. Ugye ezt mondtam, hogy a büszkeséget le kell fordítani, most nem játsszuk végig ezt a játékot, de azért picit játszok. Azt kérdezem maguktól, hogy mire büszkék, hogy magyarok? Szóval mire a legbüszkébbek? Na?
Ez egy érdekes, elég absztrakt dolog itt eszembe. Az, hogy ezt ugye azt mondják, hogy a magyar nyelv egy különleges nyelv.
Nagyon jó, tehát tényleg így van. Nem csak azért, az operacionalizáció miatt kérdezem, valóban szerepel bennem, mondjuk ez kicsit általánosabban, a magyar kultúra, a kultúra különlegessége, az okozza a büszkeséget. Helyes, aztán még mire büszkék? Nagyon jó, megint kicsit kiterjesztjük fogalmi, magasabb fogalmi szintre, sport. Úgy általában sport teljesítményekre. Ez a második volt, de 90, tudjuk, van bőven. Igen, hát ez hiányzott, ez jó, de ez nem volt benne. Ez, de sajnálom, mert ez tényleg nagyon jó, jó item.
Tudósok?
Nagyon jó, a tudományos teljesítmény. Igen, az is. Most ugye megint 32 országot képzeljenek el, bár a konyha is olyan, hogy szerintem minden ország büszke a saját konyhájára. Tudósok, így van, tehát ilyen nagyon általános kategóriák, de nem baj, ha konkrétan mondanak, akkor én lefordítom át. De eddig hármat eltalált a kapásból. Aztán? Művészet. Hát így ez a kultúra, a művészet, nem tudom, ez külön szerepelt, de lehet, hogy külön szerepelt. Igen, művészeti teljesítmény. Bartók, Kodály, remekül vagyunk. Aztán? Hát, az most nem szerepelt. Lehet nelvileg, hát hogy mennyire érdeklődnek iránta. Igen. Az nem szerepelt, ez egy nagyon jó szempont, de akkor most itt ez megnyit egy csomó másik szempontot, ez nagyon jó, de ez nem szerepelt, igen? Nagyon jó, ez szerepelt, így ahogy van, történelem. Ez teljesen jó, hát ez mindjárt kitérek, hogy ez miért annyira jó, hogy imádom a történelmet, igen. Aztán? Hát az olyan, mint a konyha, az mondjuk olyan, mint a konyha. Az jó, csak nem szerepelt. Annyira jó, mert ezt már kipróbáltam nem olyan régen ezt az egészet. Az igazság, hogy a 9-nek van két oldala. Ugye ez itt meg is jelenik, az egyiket úgy hívják, hogy a modernizációs értékek szempontjából, de ez le van bontva, tehát nem így, hanem tételesen, ugye elmondom. A másik a kulturális szimbolikus narratív forrás, amit itt elmondtak, az oktatás kivételével, de az nem is volt benne, mindegyik a kulturális szimbolikus tartalma jelenti. Abban a blokkban van. Ami nehezen mérhető, erre mondhatják azt persze, hogy mérhető, mert a sport, de a sport nem azt méri, a sport egyéni teljesítményeket mér, csoport vagy egyéni szinten. Ez le van öntve nacionalizmussal, hogy felhúzzák az ászlót is, meg a himnuszt. Tehát ő XY, Katinka, az nem csak úszik, hanem magyar. Most ez egy abszurdum, hát a Kaliforniából ki nem jön. Hát ott éli az életét már hosszú évek óta, de ő magyar, tehát ezért szimbolikus a dolog. A tudomány ugye még határesetebb, mert ugye ott például számoljuk a Nobel-díjasokat. Hát ugye ott az a két húzós probléma van, hogy egyrészt, hogy mindegyik zsidó származású, akit nem tekint a kultúrnacionalus magyarnak, én meg emigráltak. Hát egy vagy kettő kivételével. Tehát elmentek ebből, ami nem véletlen, mert vagy nem érezték magukat jól. De mindegy, ez is elég gondolom, hogy szimbolikus, mert közben meg lehetne amerikaiak ezt válaszolják, akkor ott van, ez egy racionális dolog, mert hát tényleg a modern kapitalizmus és technológia mögötti tudástra gondolnak. Tehát ez, jó, de ezek mind a kulturális szimbolikus tartalmak. Még egy hiányzik, a hadsereg volt benne még, ami nagyon... De hát nem is gondolunk Magyarország esetében olyan mértékben nem büszkeségforrás, bár azért szoktuk mondani, hogy Mátyás, Hadai, meg nem tudom micsoda, a történelemben ez működik, bár azért Mátyás óta nem volt nyertes háborunk, hozzá kell tennem, tehát, és mégis azért szerintem a nyerés-vesztés a katonaságnak az egyik legfontosabb mércéje, de minden katonaság is oda tartozott, de nem mondták azt, ami a modernizációs értékek, pedig, de nem véletlen, de ez nem hiba, csak nem véletlen. Gazdasági teljesítmény, politikai befolyás, szociális ellátórendszer az emberek számára, az emberi jogok védelme. Hát ez négy olyan tétel, egy magyarnak nem jut eszébe, nem is választják különben, hozzá kell tennem. Tehát nem is választják. De gondoljunk egy amerikaira, gazdasági teljesítmény, hát itt jön a német, ugye, szégyenérzet, de gazdaságra nagyon büszke. Politikai befolyása nagyon büszke. Szociális rendszerre, hát aztán végképp egy német. Tehát, hogy ez nem koherens a nemzeti tudat, valamit kell kompenzálni, a bűnök, a múlt, a történelem. Szóval azt azért nem mondják, hogy a történelem, büszkék a történelmükre, nem véletlenül. Még a hadseregükre sem mondják, pedig az azért egy jó, nem egy rossz hadsereg ma. Hát volt annak csúnyább korszaka, arra nem büszkék. De büszkék a gazdaságra, a szociálisra, az emberi jogokra talán büszkék, és a politikai befolyásra. Tehát ezért mondom, hogy tulajdonképpen itt nagyon sok dimenzió, nagyon sokfajta forrása lenne a büszkeségnek, ebből kell megfőzni. Nos, ennek az ábrának ugye az az üzenete, megnézik az oszlopokat, 4 fokú a skála, 1-4, különböző országok, hogy ahol, tehát minden tehát a kulturális, szimbolikus, narratív büszkeség, az minden országban, az 2 fölött van bőven, persze, tehát az 2-5 vagy a fölötti, tehát ez minden országban igaz, tehát ez megint megtéveszt minket, az etnocentrizmusunk, mert azt gondoljuk, hogy a magyar zene az páratlan a világnak, de most ezt gondolja egy osztrák is, ezt gondolja egy szlovák is, ezt gondolja egy cseh is, mert mutatja az ábra, ezek mind büszkék ezekre, meg a történelmünkre, tehát mindenki büszke a saját történelmére. Hiába van az tele bűnökkel, nagy pusztító háborúkkal, veszteségekkel, rosszal, a történelmükre büszkének. Mert ugye nem kérdőjelezhetjük meg a történelmi narratívát, ami a nemzetnek a fundamentuma. Ezt nem lehet megkérdőjelezni, tehát büszkének kell lenni. De ez minden országra igaz, az írekre és mindenkire igaz. Miközben egy etnocentrista azt hiszi, hogy nem, hát azért a magyar irodalom a spáriát ritkítja. Nem. Minden ország azt gondolja, hogy a saját irodalma az egy alapvető forrása annak, hogy milyen büszkeséget érzett. A francia azt gondolja, hogy igen, mert azért a franciákra büszke, mert fantasztikus az irodalma. A finnek is azt gondolják. Mindenki azt gondolja. Ahol különbség van, az nem ez, hanem a modernizációs értékek, amely persze nem független az tényleges modernizációs teljesítménytől. Én ezt belátom. Tehát valószínűleg az igaz, hogy ma ugye úgy vannak sorba állítva az országok, hogy Ausztria, Írország, Németország, Nagy-Britannia, Svédország, hogy ezek vannak azon az oldalon, ahol ez komoly büszkeségforrás, miközben Magyarország, Szlovákia, Lettország, Lengyelország nem annyira büszke erre a teljesítményre. Nem ezt mondja ő. Tehát ezeket külön kellett értékelni, tehát nem egymás kizárólagosan szólt a kérdés, mindenket külön kellett értékelni. Ez mutatja ezt a... Szóval ebben van realizmus is, bár hozzá kell tennem, mindig ezt el szoktam mondani, hogy azért Magyarország teljesítménye 89 után, figyelembe véve az előfeltételeket és a peremfeltételeket, egyáltalában nem annyira rossz, mint hogy az egész Kelet-Európát se tartom annyira rossznak. Én a rendszerváltás pozitív folyamatnak látom, ilyen értelemben a politikai demokrácia intézményrendszerét nulláról kiépítik 1-2 év alatt, és az nem néz ki rosszul. Utána hogyan használják, az egy külön dolog. De az nem néz ki rosszul. Ugyanígy a jóléti rendszer, mondjuk átörökítjük a szocializmusból, azért nem mondhatjuk, hogy nincs jóléti rendszer Magyarországon. Akár büszkeséget is lehet érezni, mert jó, megint most ne a napjainkra gondoljunk, amikor tényleg mondjuk az egyenlőtlenségek jelentősen nőnek, és a szociális ellátórendszer ezt nem feltétlenül képes kezelni. De úgy általában 25 év távlatában nem mondhatnám azt, hogy itten szociálisan a magyar társadalmat magára hagyták. Emberi jogok, én szerintem, emberi jogvédelemben, bármennyire is vannak fájó pontjaink és súlyos diszkriminációk, az intézményrendszer ott van, hát az önkormányzati képviseleti rendszertől kezdve, a kisebbségi törvényen át, az ombudsmani hivatalig, az esélyegyenlőségi hivatalig, ott van egy csomó intézmény. Azért itt azért nem mondanám, hogy ez teljesen, tehát akár büszkeséget is érezhetnék, de nem. Nem tudja überelni, illetve a kulturális büszkeség dominál és szimbolikus, dominál, és ezeket meg nem igazából választják. Nyugaton ugye ennek sokkal inkább harmonizálni kell. És akkor ez egy elég érdekes ábra, ez egy klaszter elemzéssel készült, amikor van 4 típus, tehát ez egy klaszter modellozással 4 típust tudjuk elkülöníteni. Az egyik típus az, hogy jobb oldalt lent, ez egy elmélet alapján készült, ami 70-es években nagyon erős elmélet volt, ami a kapitalista világot beleértve néhány szocialista országban folyt ez a kutatás, 2 nagy értékvilágot különböztetett meg, ez a posztindustriális értékvilág, vagy posztmodern értékvilág, és a klasszikus kapitalista értékvilág. Ezt én kibővítettem, itt tulajdonképpen 3 típus van, van egy posztmodern értékvilág, aki arra büszke, hogy emberi jogok és szociális ellátórendszer, van egy klasszikus modernitás értékvilág, ami azt mondja, hogy a politikai befolyás, a gazdasági teljesítmény, ezt tekintem egy klasszikus modernizációs világnak, és van egy tradicionális, én ide sorolom be a kulturális típusú büszkeségforrásokat, és van egy negyedik, ugye ez a maradék, aki ilyen, hogyha milyen jó magyar szó rá, hát elutasító, aki azt mondja, hogy ő nem érez büszkeséget, mert nem tetszik neki ez a dolog, szóval nem vállal, egyiket se vállalja, nem szereti, nem szóval eltávolítja magától ezt a büszkeséget. Na, ha megnézzük az ábrát, akkor azt látjuk, hogy mindig mások a színek, mert nekem ez rózsaszín. Legalul van ugye ez a bizonyos nihilista álláspont. Nagy a szórás különben, tehát azért az ország különbségek óriásiak. Ugye vannak országok, ahol ez a nihilizmus szinte teljesen hiányzik, ugye ilyenek az írek, tehát az írek azok a három közül mindenképpen választanak. És vannak országok, de ilyen mondjuk Ausztria is, ők is elutasítják ezt, a hollandok is ilyenek, hát még talán, ja, és olaszok is ilyenek, és van, ahol ez nagyon magas, hát majdnem 40% a lengyeleknél, a letteknél és a szlovákoknál. Tehát három posztszocialista országban ez a büszkeség narratívát elutasítják az emberek. Hogy miért, ezt ne kérdezzék, én nem tudom, én csak konstatálom. Ami ennél fontosabb talán, mert ez önmagában érdekes, de ennek nagyon néz utána járni, ez miért van, ami ennél fontos, ugye ezek relatív, tehát ők mutatnak büszkeséget, csak relatíve elutasítják. Túl sok szempontból vannak ők a nem érzek büszkeség nevű kategóriában. Ami a legérdekesebb, az a posztmodern, ugye? Ez a posztindustriális, posztmodern, ez a szociális, emberjogi szempont, hát ebben óriási a szórás. A leginkább ugye pont az íreknél, ahol több mint 60%, az osztrákoknál meglepő módon 60%, hollandoknál még mindig 50% körüli az, aki ezt igazából itt mutatkozik meg a büszkeség érzetében. Akkor van ez a bizonyos sárga, a modernizációs büszkeség. Ami itt érdekes, hogy például a németek, jó, ott van posztindustriális, posztmodern is van, tehát az egy 30-valahány százalék, ugye erről beszélünk, erről az oszlopról beszélünk, van egy elég erős fehér itt fönt, de van egy nagyon erős sárga itt. Ugye ez a modernitás értékei, na itt jön a BMW, és az Audi, meg a Mercedes. A német ipar, arra mi büszkék vagyunk. De mondom, van egy másik egyharmad, aki azt mondja, hogy a szociális és az emberjogi. Tehát, hogy van egy posztmodern erős bázisa, másfelől viszont van egy jelentős, sima modernitás. És ez egyik legnagyobb, egyik országon ez a arányát tekintve ez a legnagyobb. A magyarok érdekesek, ha megnézzük, hát végül is legyünk etnocentristák, ugye, mert dominálja ez a bordó. Ugye pici posztmodern, még kisebb modernitás, nem utasítjuk el a dolgot, tehát jó, mondjuk egy 20% azt mondja, hogy ő nem érez büszkeséget, és van egy hatalmas, tradicionális blokk. Ez a kulturális. Tehát a magyarok alapvetően ezeket a kulturális büszkeségforrásokat preferálják. Ez egy igazi ilyen tradicionális, konzervatív, ami tényleg nem tud felmutatni nyugat-európai értelembe vett modernizációs sikereket. Ez a posztmodern világ, azért azt látjuk, hogy lehet, hogy a valóságban van egy csomó alapja, ugyanakkor az emberek agyában semmi nincsen. Tehát, hogy nem meglepő, hogy a büszkeség érzet ebbe a... Hát ez a kultúrnacionalizmus. Gyakorlatilag. Na jó, akkor még szerintem két ábrámra lesz csak időt, és akkor ezért pörgetem. Na ez már a nacionalizmusra vonatkozik, amiben, hát megint egy agregát, amiben benne van a kategorizáció, etnocentrizmus, büszkeség, nacionalizmus, EU-s, ezek mind benne vannak, és három típus különböztetek meg. Az egyik, ami a politikai nacionalizmus megnyilvánulása és sovinizmus. Ez egy nagyon durva, tehát ez egy kemény nacionalista pozíció. Politikai értelemben is, konfliktusok árán is, az saját szuperioritásnak a hangsúlyozásában mutatkozik meg. Ez egyik típus, a másik az egy ilyen tradicionális, kulturális nacionalizmus, és van egy kozmopolitizmus, amely tulajdonképpen felülemelkedik a nacionalizmuson, a nemzeti szemléleten. Tehát azt kell mondanom, hogy ez az a típus, amelyik az Európai Unión belül az ideák világába tartozik, ugye nem véletlenül Habermas is hivatkozik, Ulrich Beck is hivatkozik rá, a kozmopolita mentalitás, amelyben persze nem kell a nemzetünket megtagadni, de valahogy mi itten egyfajta más térben, ugye ez az európai identitásnak az eszméje, mint kozmopolita identitás. Ha megnézzük az országok elkülönülését, ugye megint egyik szélen a magyarok vannak, ahol ez a kozmopolita szinte teljesen hiányzik, de ez nem azt jelenti, ez fontos, megint, tehát az egész kutatás akkor 2003-ban, vagy 95-ben is még, tulajdonképpen azt oda konkludált, hogy nem a politikai radikalizmus és a radikális nacionalizmus jellemzi a magyar mentalitást, hanem sokkal inkább, és ezt mutatja az ábra, ez a sárga hihetetlen nagy tömb, ez egy, a háromnegyede a válaszadóknak, aki egy ilyen kulturális nacionalizmusban leledzik. De a politikai soviniszta nacionalizmus nem volt a magyaroknál preferencia. Kérdés az, hogy ma preferencia-e? És bár arra nem lesz a időm, be tudom bizonyítani, hogy nem. Tehát az, hogy a politika radikalizálódik, és a politika egyre inkább radikális, nacionalista pozíció ruháját ölti ideológiailag, ez nem azt jelenti, hogy a társadalom is követi ebbe. Jó, a választások más mutatnak, de nem biztos, hogy ideológiai okokból választják az emberek, amit választanak. Tehát én csak amellett érvelek, hogy ez a nacionalizmus nem biztos, hogy sikertörténet. Annyiban sikertörténet, ugye ez látszik Kelet-Európában, hogy ez képes keretet adni az identitásnak egy országban, ahol nem volt megfelelő identitás. A szocializmus nem nyújtott identitás az emberek számára. Senki nem tudott azonosulni a szocializmusra, kivéve azt az elittet, aki persze, de már lejjebb is ez a cinizmus jellemezte a magyar társadalmat. Nem hiszünk a pártban, nem, de hát azért nincs más lehetőség, besimulunk, elfogadjuk, stb. De identitás nem volt. A Fidesznek ez az egyik legnagyobb találmánya szerintem, amikor a 90-es évek végén rájönnek, hogy nincs identitás. Tehát a kapitalizmus nem egy identitásképző dolog, gondoljanak abra. Az, hogy most a kapitalizmusban élek, az ad nekem egy identitást? Nem ad identitást. Egy jobb életreményét adja, és ennek egy nagyon hatékony rendszerét adja. Identitást nem ad. Akkor helyette kell valami identitás, lehetne ez egy előremutató, liberális, alkot jogállami típusú, emberjogi, posztmodern típusú identitás, vagy lehet egy a múltba visszanéző, kulturális, tradicionális, bíbói értelemben kultúrnemzeti identitás. Ugye ezért kell a Horthy, és ezért kell a 20. század első fele, ezért kell a Telekit kimosdatni, ezért kell szobrokat elmozdítani. Nem véletlen, ez egy logikus, koherens, a mi találmányunk, az inkább csak az, amit találtunk a kutatásban, hogy a társadalom nem egészen így néz ki. Ez egy fontos állítás szerint. A politika ezt csinálja, nincs alternatíva, ez is kétségtelen. Egy valami van, ez a nacionalizmus. A társadalom nem érzi át. Nacionalista nagyon láttuk, de kulturális értelemben. És nem feltétlenül politikai, soviniszta. Tehát ez az EU-val való játék szerintem ez egy hülyeség. Ez a saját libidójuknak ez jót tesz, de különben szerintem nincs sok értelme. Na, ez egy elég szarábra, mert itt egy üzenetébe. Ugye van kétfajta dimenziót hasonlítunk össze, a xenofóbiát, ugye ez az idegenekkel szembeni attitűd, ez a világos zöld, és a sötét zöld pedig, hogy gondolkodunk a belső kisebbségekről. Ez a beolvasztás, szegregáció, stb. A magyaroknak megint sikerül szélső helyet. Szóval mi dobogósok vagyunk, az biztos, rendszeresen. Sőt, nyerő pozícióban. Hát a méréseink szerint a legszenofobb ország Magyarország. Mondjuk ezek relatívelek, mert azért nem vagyunk messze a csehektől, szlovákoktól, keletnémetektől, olaszok beszivárogtak ebbe a blokkba, de ezt most tegyük zárójelbe, Szlovénia, Lettország, az összes kelet-európai ország. Az összes posztszovjet országban a xenofóbia értéke nagyon magas. Hozzá kell tennem, megint egy tanulsága az egész ábrának, hogy a másik oldal, A legkevésbé Írország, Spanyolország, Svédország, Hollandia, hogy ezt nem mondanám, hogy ott hiányzik a xenofóbia, ott 3-5 fokus skálán, 3 alatti, de nem sokkal 3 alatti, tehát nagyon megosztottak ezek az országok. Nem arról van szó, hogy a világ good and bad, mindenütt van xenofóbia, vannak xenofób országok és kevésbé xenofób országok. Ami érdekes ebben az ábrában, az egy másik érdekessége az az, hogy a kisebb xenofóbia nagyon sokszor egy erőltetett kulturális asszimilációval párosul, ami egy elég érdekes dolog, mondjuk a dánok a legérdekesebb, ugye ők nem utálják az idegent, nem is szeretik annyira, de nem utálják. Viszont dánná akarják tenni. Hát ez egy lehetséges elképzelés. Persze össze kell kapcsolni azzal, hogy mennyire kultúr vagy államnemzeti a nemzetkoncepció Dániában. Mondjuk a franciáknál ugye ők asszimilálni akarnak, mert mindenkit franciává akarnak tenni, de nem feltétlenül kulturális értelemben, bár ott is, amikor betiltják mondjuk a fejkendőt. De ez egy ilyen doktrinér, ideológiai típusú történet. Tehát, hogy nagyon sok sémája van, ez az asszimiláció és xenofóbia, ez sok séma van. A magyarok azért érdekesek, mert ők ugye xenofóbok, és nem akarnak asszimilálni, ahogy a többi kelet-európai ország sem, tehát a távolságot meg akarják tartani. Ebben nem feltétlenül következik a szegregáció, durva szegregáció, de nem akarják beolvasztani feltétlenül ezeket az idegeneket. De nem is szeretik őket ráadásul. Tehát ez egy idegennek itt nem jó lenni, de hát ezt látjuk a bevándorlási statisztikában is. Jó, az utolsó ábra, ezzel lenyűgözöm magukat, van rá 2 percem, mert ez logikus, ez 2 perc alatt ezt el tudom mondani. Erre ment ki az egész játék, emigeznek vissza arra a struktúrára. Most a struktúra a komponensei a nemzeti tudáskészletnek. Ugye itt most a fő cél az, hogy van egy függő változó a végén, ez egy regressziós útmodell különben, a nacionalizmus penetrációja, ezt akarom megmagyarázni. Most ez hülyén hangzik, mondok egy szemléletesebb, de eléggé szimplifikált mondatot, maguk mondjuk pedagógusok. És az a feladatot kapják, nem egészen abszurd, sajnos, neveljenek nacionalistákat. Hogyan tudják ezt sikeresen elérni? Erről szól ez az ábra. Ugye, mi kell ahhoz, hogy valaki egy nacionalista legyen? Ezek voltak benne abban a struktúrában. Ugye látszik a nyilak, 81 a meg nem magyarázott hányat, tehát 20%-át magyarázza ez az egész modell, tehát 20%-os valószínűséggel tudnak valakiből nacionalistát faragni, hogyha betartják az utakat. Ez nem tűnik olyan nagynak, de ez azért figyelembe véve az emberi gondolkodás konfuzitását, meg a személyiségeknek a sokszínűségét, nem olyan rossz az a 20%. Tehát ha én pedagógus lennék, egy iskolaigazgató, én belenyugodnék, hogy ez nem rossz. Akkor az egész iskolában azért tulajdonképpen nacionalizmus lesz a döntő attitűd. Ami látszik, hogy vannak a nyilak közvetlenül, azok közvetlen hatások. Nézzük meg, mi a közvetlen. Tehát például, és pozitív, akkor pozitív összefüggés van, béta értékek, ha negatív, akkor ellentétes összefüggés van. Mi kell ahhoz, hogy aki nacionalista legyen, xenofóbnak kell lennie. Tehát xenofóbia nélkül nincs nacionalizmus. Tehát meg kell tanítani őket utálni az idegeneket. Etnocentristának kell lenni, saját csoportot fölértékelek, másokat leértékelek, és ezen kívül ez a szimbolikus narratív büszkeségérzetet kell bennük nyomatni, erre van a történelem kurikulum. Például, mivel a magyarok dicsőséges történetét is néhányszor elénekeltetem vele a magyar himnusz, még ráadásul a székely himnusz, akkor aztán végképp ez működik. Az asszimiláció nem feltétlenül, mert nincs vele nyíl, tehát asszimiláció akkor működik, ha xenofób is az illető. Tehát asszimiláljuk a magyarok, a nem magyarokat, közben jól utáljuk a külföldieket, ebből nacionalizmus lehet faragni. De a legérdekesebb a modernizációs büszkeség, mert abból nincs közvetlen nyíl, nem függ össze se pró, se kontra, és 2 útja is van, és akkor ezen a ponton aztán abba hagyom az egész órát, még egész jó most az arány, mert csak 1 percet, vagy 2 később, vagy megyek túl. A modernizációs büszkeség és a xenofóbia között negatív az összefüggés, látják? Tehát ha én modernizációs büszkeséget vallok, akkor alapesetben, ha a többit mást elfelejtem, nem leszek xenofób. Sőt, elutasítom a xenofóbiát, ha meg elutasítom a xenofóbiát, akkor nem leszek nacionalista. Ugye, mert itt kifordulnak a nyilak. Tehát a modernizációs büszkeség, ha csak xenofóbiával párosul, és nincs, kihagytuk ezt az etnocentrizmus asszimiláció dolgot, meg a szimbolikus büszkeséget, az önmagában a modernizációs büszkeség megóv minket a nacionalizmustól. Ha párosul egy xenofóbia ellenességgel, xenofíliával mondjuk hívjuk így. Ha viszont a modernizációs büszkeség etnocentrizmussal párosul, pozitíva az összefüggés, 23, és onnan már megérkeztünk a nacionalizmusra. Tehát ha modernizációs büszkeséget lököm, mondjuk a politika részéről, vigyáznom kell, hogy mivel párosítom. Etnocentrizmus nélkül megszívjuk. Tehát valahogy úgy kell a magyar demokráciáról beszélni, a magyar szociális rendszerről, a magyar kisebbségi jogvédelemről, hogy ez nem olyan rossz, ez egy siker, de a magyarok azok jobbak, mint a szlovákok, ugye, mert mi, nem tudom, felsőbbrendűek vagyunk, ők meg alsóbbrendűek, és a többi, és a többi. Így már megérkezünk a nacionalizmusba. Tehát ezt azért mutatom, nem azért most, hogy mélyebb, el lehet gondolkodni, meg is kapták azt hiszem ezt az egész ábrát. Szóval, tehát valamire kimegy a játék. Tehát ugye eddig azért ugye elemeiben néztem az egyes komponenseket, de egy igazi elemzés, és szerintem ez egy, nem egy rossz elemzés, most nem azért, mert én csináltam, vagy én meg a Székely Mária, meg a Csepeli, hanem hogy kifut valamire. Egy rekonstrukcióra, egy gondolkodási sémának. A dolog önkényes, a sorrendek önkényesek különben, bár logikusak. De lényeg az, hogy itt ez egy kísérlet arra, hogy az egyes komponenseket a maga struktúrájába lássam. És megmagyarázzam a nacionalizmus penetrációjának a társadalom lélektani hátterét. Utána jönne a következő lépés szociológiában, hogy a társadalmi státusz, meg demográfiai hátterét megnézni. Összefügg ez a státusszal, összefügg az életkorral, összefügg ez a vallással, összefügg ez a politikával. Nem olyan direkt, ezt mi vizsgáltuk, tehát nem úgy néz ki a dolog, hogy aki jobboldali, az kultúrnacionalista, aki baloldali, az meg állam, szó sincs erről, szó sincs erről. Az emberek sokkal bonyolultabban választanak politikai preferenciát is, sokkal zavarosabb. Az biztos, hogy azt ki lehet mutatni, hogy a szélső jobb alapvetően nacionalista. De ezzel nem mondtuk újra, tehát ezt el kell olvasni a szélső jobbnak a portáját, és akkor már is látják, hogy nacionalista a szélső jobb. A Fidesz bonyolultabb, ugye, mert a Fidesz az kettős játékot játszik, tehát az nagyon bonyolult. Egyszerre EU ellenes, egyszerre modernizációs büszkeség, tényleg van benne modernizációs büszkeség. Ők kezdték el 1998-ban, az első időszakukban, hogy legyünk büszkék magyarságunkra, és akkor kezdték lökni, hogy nem is vagyunk olyan rosszak, gazdaság, politika, stb. Jó, most már ez elfajult, tehát most már ez durva etnocentrista, hanem soviniszta, ami történik. Csinálható, csak látni kell ebbe a konstrukcióba, hogy ez mit jelent, ugye? Most ez nem tudom, hát ezt már fölmérik-e, de vízisport vízzel jár, ahogy a barátom szokta mondani. Mindent lehet, és a társadalom elfogadja, legitim, így van. Tehát senki nem kérdőjelezheti meg. Csak lássuk, hogy mi mivel jár, és mivel jár. És akkor el lehet dönteni, mi ezt szeretjük. Ebben semmi baj nincsen, hogyha ez ráadásul teljesen legitim a demokrácia játékszabályai szerint.
Elhangzott Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.